Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Itt a tavasz, és itt vagyunk a hetedik évaddal, felébredtünk a téli álmunkból, és hát az első téma, amit hoztunk mára, az meglehetősen egy érzékeny terület, talán az egyik legérzékenyebb terület az elmúlt időszakból, ami minden szempontból átszűtte a magyar közéletet. Ez a kérdés pedig a pedofiliának a kérdése. Mi a pedofilia? Mit gondolunk erről? Orvosi szempontból, szexológiai szempontból, hová rakjuk ezt kulturálisan? Egyáltalán az a szóhasználat, az a szép hétköznapi szóhasználat, amit ben nagyon sok minden jelenséget pedofiliának nevezünk, ez egyáltalán helyese, szét lehet ezt bontani különböző területekre. És így az előre fontos elmondanunk, hogy bármi fajta olyan cselekmény, ahol akár kiskorú, akár nagykorú ember olyan jellegű közeledésére, amit őt nem szeretne, egy kiskorú esetében egyébként nem lehet olyan, amiben egy bármifajta beleegyezésre beszélhetünk, az szigorúan tilos a magyar jog szerint, és meg alapvetően abban a kultúrkörben, amiben mi élünk, és ez így van jól.
Ez valóban így van jól, és szögezzük le, hogy bármiféle szexuális viselkedés egy gyermekkel szemben megengedhetetlen, pont. És akkor itt tisztázzuk azt, hogy a pedofiliába a viselkedés és a visszaélés az minden, ami a gyerek testével történik, az ő beleegyezése nélkül. Ez egyébként a felnőttkori szexualitásra is igaz, hogy visszaélés az, ami a testemmel történik a beleegyezésem nélkül, tehát nem csak az, hogy szexuális aktus történik, hanem a simogatás, a nemi szervek simogatása, a csókolgatás, ad abszurdum a meglesése.
Vagy arra kényszerítése, hogy én valamit végignézzek, amit nem akarok.
Ez pont, ezt szerettem volna mondani. Tehát a visszaélés az nem feltétlenül jelent szexuális aktust, és a pedofiliában sem feltétlenül jelent szexuális aktust, hanem egy olyan viselkedés, amelyik szexuális jellegű, és a kiskorú ellen, vagy a kiskorú bevonásával történik.
Igen, és akkor ezt leszögezve, mindent, amit ezek után fogunk beszélni, az természetesen egy szakmai beszélgetés, ami arról szól, hogy egyébként jól használjuk-e ezt a szót, mit használunk ebből, milyen kultúrkörökben ez mit jelentett. És azt is, hogy ezzel kapcsolatosan egyébként, ha valakinek ilyen késztetései vannak, akkor mit lehet ezzel kezdeni. Akkor kezdjük talán az elejéről. Mi az, amit tudományos szempontból pedofiliának nevezhetünk?
Pedofiliának nevezzük azt, ami egy serdületlen gyermek iránti szexuális vágy, vagy megvalósult cselekedet, és a diagnosztika az azt mondja, hogy vagy a megvalósult cselekedet, vagy a megvalósult cselekedet hiányában egy nagyon erős interpersonális szorongás, és ennek a fennállása legalább fél éven keresztül.
Igen, ugye az utóbbit egy picit szétbontva, ugye azt jelenti, hogy valaki nagyon erőteljes vágyat érez arra, hogy mondjuk közeledjen egy gyermek felé szexuálisan, ezt ugyan nem teszi meg, van benne mondjuk valami gátlás, vagy egyéb dolog, de ettől függetlenül ebből ez egy belső szorongást okoz, és ez egy hosszabb, húzamosabb ideig fönnáll.
A diagnosztikáról azért tudni kell, hogy többféle diagnosztikai megközelítés van, ez az amerikai, és van a WHO-nak egy másik megközelítése, ő már egyébként nem csak a serdületlenekre, hanem a serdülő korba lépettekre is kiterjeszti a pedofilia fogalmát. Ez politikai, jogalkotási szempontból érthető, szexológiai szempontból viszont tudni kell, hogy külön kell választani a serdületlen gyermek iránti szexuális vágyat, a serdülő korba belépett iránti szexuális vágyat, és már a serdülő korban lévő iránti szexuális érdeklődést. Ezek három különböző kategóriát hoznak létre. Ugye a magyar nyelvben, vagy a köznyelvben elterjedt pedofília, az magában öleni mind a három kategóriát, tehát gyakorlatilag a köznyelvben a pedofiliát arra használják, hogyha valaki nem kiskorú, hanem fiatalkorúval lép szexuális
aki
kapcsolatba.
Aki egyébként testi szempontból mondjuk már...
Még éretlen, tehát még nem tartozik az érett testi kategóriába.
Igen, de vagy adott esetben akár már arra is használják, amikor már oda tartozna, hiszen mondjuk menstruációja van, abszolút testileg felnőttnek tűnik, de mondjuk egy kamaszkorú, vagy egy fiatal felnőttkorú adott esetben még 18 éven alattira is néha használják. Ezek alapvetően nem helyes elnevezések, de abból fő esetben visszaélések szempontjából abszolút egy kitett korosztályról beszélhetünk.
Az, hogy ez most szakmailag nem helyes kifejezés, azt gondolom, hogy irreleváns. Tehát, igen. hogy a köznyelvben megengedhető ennek a használata, mi itt most megpróbáljuk helyre tenni, hogy különböző definíciók léteznek erre, és nem véletlenül, mert mérésekkel lehet igazolni azt, hogy vannak olyan emberek, és itt fontos kiemelni, hogy alapvetően férfiakról beszélünk, majd mindjárt mondom, hogy a nőkre mi vonatkozik. Vannak olyan férfiak, akik a serdületlen gyermek látványára mutatnak egyfajta erekciót, és vannak olyanok, akik már a serdülőkorban lévőkre mutatnak erekciót, egyébként ők a serdületlenekre nem, és fordítva is igaz. Ezek különböző típusai ennek a fajta szexuális érdeklődésnek, és a pedofiliával kapcsolatban elvétve találunk a szakirodalomban és a valóságban is olyat, hogy nők gyermekkorúakkal szemben szexuális viselkedést folytatnak, elsősorban mondjuk eszközökkel erőszakolják meg őket. Nagy kérdés, és a szakmai kérdés, hogy ez tekinthető a pedofília fogalmába tartozónak, vagy pedig egyfajta szadisztikus viselkedés formáról. Aminek van egy szexuális töltete. Van olyan, aki azt mondja, hogy a pedofília az egyértelműen a férfiaknak egyfajta szexuális megrekedése az érdeklődésben egy korosztály iránt, de azért azt érdemes tudni, hogy ez nem csak egy tanult dolog, nem csak egy, nem csak egy kondicionáláson múló dolog, hanem ennek vannak genetikai gyökere, és vannak szociális befolyások. Tehát ez egy nagyon komplex történet. Régen azt gondolták, hogy ennek genetikai gyökerei vannak. A genetikai késztetések azok megvannak. Az kétségtelenül nagyon sokszor ott van, de nem csak az történik. A genetika csak megnyitja a lehetőséget arra, hogy valakiből pedofil legyen. Azok a kondicionálások, amik történnek vele kisgyermekkorban, azok is ehhez hozzátesznek. Nem egyértelműek a kutatások, hogy például szexuális abúzust elszenvedett gyerekekből lesznek-e
maguk is
elkövetők. Itt jön be az, hogy ha van egy genetikai késztetése, és volt egy szexuális abúzus gyerekkorában, akkor nagyobb valószínűséggel válik belőle ez. De egyébként egyáltalán hogy nem biztos, hogy ez a biológiai gyökér mondjuk, ez társul egyfajta tanulási történettel. És itt akkor magában a pedofiliában is egy 3 évvel ezelőtt jutott el oda a szexológia, hogy egy nagyon komplex keretrendszer tudott erre kidolgozni a pedofilia kialakulásáról is. Ez egy nagyon érdekes dolog, ha majd valakit érdekel, akkor ne készítünk róla egy szakmai cikket. De itt a lényeg az, hogy azt mondja, hogy kettőféle pedofiliát különböztet meg. Az egyik, amelyik egy ilyen biológiai késztetésen, tehát egy genetikai, biológiai háttéren alapszik, amelyiket ő megváltoztathatatlannak definiál. Magyarul az egy, mivel nem tanuláson, hanem egy mélyebb rétegben keletkezik, az nem módosítható. És van egy kondicionált rész, és az a kondicionált rész meg módosítható. Az, hogy ezek a módosítások milyen eredményt fognak elérni? Az azt gondolom, hogy a társadalom szempontjából sokkal fontosabb, mint az, hogy szakmailag mi hova soroljuk be azt az adott pedofilt. Mert a társadalmat az fogja érdekelni, hogy az én gyerekemet ne bántsa senki. És ez azt gondolom, hogy ez érthető és jogos igény. Az viszont, hogy hogyan lehet kiszűrni egy pedofilt, az egy szinte lehetetlen dolog. Ugyanis, amiről az elején beszéltünk, hogy van, lehet késztetése, de a késztetés az nem biztos, hogy cselekedetté fog konvertálódni. Ugye az, hogy nekem van egy szexuális vágyam bárkivel szemben, az nem biztos, hogy materializálódik egy szexuális cselekedetben. Most nem a gyerekekről beszélek, hanem például a papokról, akinek van egyfajta szexuális vágya, mondjuk egy...
Akik celibátusban élnek,
van egy szexuális vágya, de nem éli meg. Ez egy egészen más történet. Van egy olyan eszköz, amivel aránylag jól ki lehet mutatni, hogy ki, melyik férfi mire gerjed, ezt pénisz pletizmográfnak hívják, amelyik azt méri, hogy a péniszben milyen változások történnek bizonyos ingerek hatására. Ezzel nagyon jól ki lehet szűrni azt, hogy ki az, aki mondjuk egy serdületlen gyermek látványára izgalomba jön. Innen tudjuk, ilyen vizsgálatokból tudjuk egyébként, hogy különböző válaszokat adnak férfiak serdülőkorú gyermekre, meg a serdülés előtti gyermek látványára. Ez egy kis kitekintés, hogy egy Freund nevű fickónak köszönhetjük ezt az eszközt, aki egyébként az 50-es években a homoszexuális sok vizsgálatára fejlesztette ezt az eszközt. Aztán utána az egészről azt mondta, hogy ez egy rettenetes dolog volt, nem a kifejlesztés, hanem a konverziós terápia, amit erre ráépítettek. Szóval, hogy akkor örülhetnénk, hogy halleluja, akkor minden férfi farkára kötünk egy ilyet, és meg elindítatjuk a képeket.
Vagy legalábbis bizonyos szakmákban lévő
és akkor megnézzük, hogy akkor hogyan reagál rá. Igen, ám csak itt van az, hogy lehet, hogy van egy ilyen késztetése, de egyáltalán nem biztos, hogy megéli. És ha viszont nem éli meg, akkor hogyan sorol, és nem okoz neki problémát. Mint ahogy a papok 99%-nál, a cölibátusban élő papok 99%-ánál nem okoz egy lelki problémát az, hogy neki időnként vannak szexuális késztetése, és nem éli meg őket. Ez nem teszi őket szorongóvá. Ez egy belső igény, ő emellett döntött, és ő ezt nem egy lemondásként, hanem egy emelkedett dologként éli meg. Nyilván nem vonunk párhuzamot a kettő között, de azért értenünk kell, ez egy nem is analógia, hanem inkább egy példa arra, hogy hogyan lehet szabályozni egy ilyen késztetést. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen szexuális késztetésnek a kiszűrése az nagyon egyszerű lenne. Hát, papírszerúzatesztekkel szinte biztos, hogy nem lehet kiszűrni. És akkor idézzük ide a közvéleményt foglalkoztató és a köztársasági elnök lemondásához vezető pedofil botrányt. Azért három olyan ember is érintett volt ebben a történetben. Ugye maga az elkövető, az elkövetőnek falazó, és az az úriember, aki annak idején a gyermekvédelem részéről ezt az ügyet eltusolta, ebből kettő pszichopedagógus volt, egy pedig pszichológus. Tehát, hogy hogyan szeretném egy képzett embernél kiszűrni azt papírceruzatesztel, hogy ő neki van-e ilyen irányultsága, és ezt képes-e egyébként valamilyen módon kezelni.
Igen, és akkor gyakorlatilag ugye az egyetlen szűrés az, hogy valahogy önbevallás, vagy pedig az, hogy valakit már valami típusú cselekménye kapnak rajta. Ez a biztos ezek szerint.
Igen, sajnos igen.
És ami egyébként nagyon riasztó mindenki számára.
Ez így van. És ezt
mint ahogy nem láthatunk bele valakinek a vágyaiba, vagy lelkébe bizonyos szinten túl.
Egy nagyon érdekes adatot tudok mondani. Nagyon szórnak azok a kutatások, amik azt mérik, hogy férfiak között milyen arányú egyébként, és akkor most a pedofiliának a tágabb értelmezését használjuk.
Serdületlen
és a serdülőkorban lévő fiúk, lányok iránti érdeklődés. Ez az 1-5%-tól egy katonai vizsgálatban egészen 24%-ig ment föl. Tehát ezek még az 1% is nagyon sok. Hát az azt jelenti, hogy egy 10 milliós országban, egy 5 milliós férfi lakosság mellett azt lehet mondani, hogy 50 ezer potenciális pedofilról beszélünk. Hát az rettenetesen nagy szám. És akkor az 1%-ról beszéltünk. Uh-huh. Azt kiszűrni, amikor valakinek az intellektusa az csekélyebb mértékű, és az önszabályozásban kihívásokkal küzd. Annak a viselkedését föltárni, magyarul mutogatja magát gyerekeknek, ezt aránylag könnyű. Uh-huh. Nem is ezzel szokott lenni a probléma. Azzal szokott lenni a probléma, amikor valaki ismerve ezt a fajta szexuális vágyakozását, olyan szakmát választ, ahol közel tud kerülni ezekhez a gyerekekhez, ráadásul ugye tudatosan olyan helyeket választanak, ahol a lebukás veszélye kicsi, ahol sérültekről van szó, ahol egyedülállóakról van szó, tehát amerikai kutatásban gyönyörűen lehetett látni, hogy a pedofilok azok olyan gyerekeket választottak, akik elszakítottak voltak a családjuktól, ezek voltak azok, ugye, akik intézményrendszeren belül gyakorolták.
Hát ezek a szexuális, most a szexuális ragadozókról beszélünk.
Igen, de azt azért elfelejtjük, hogy a szexuális visszaélések leggyakrabban családon belül.
Családon belül, vagy ilyen jellegű zárt közösségben.
A zárt közösség az inkább a kirívó eset. A szexuális visszaélések jelentős része családon belül történik. Barát, apuka barátja, volt egy konkrét eset, ugye, amikor a nyelvtanár jött át egy kisfiúhoz, és a szomszéd szobában ott volt anyuka. És a nyelvtanár kényszerítette, tehát használjuk ezt a szót, de nem erőszakkal kényszerítenek ezek az emberek, hanem pszichés nyomással kényszerítenek, tehát egy pszichés nyomással kényszerítette a gyereket mondjuk egy orális szexre. Ott azt lehet mondani, hogy a szomszéd szobában volt az anyuka. A legfontosabb dolog, és akkor ugye volt ilyen kérdés is, hogy honnan látjuk ezeket a jeleket. Egy ilyen pedofilnál valószínűleg nem fogjuk látni a jeleket, a gyereken fogjuk látni a jeleket. És a gyereknek a viselkedését kell nekünk komolyan vennünk. Minden jelzést komolyan kell vegyünk, amit a gyerekünk ad a számukra. Ha ő azt mondja, hogy János bácsi megsimogatta a combomat, akkor nem azt mondom, hogy olyan János bácsi biztosan csak ide. Nem érhet hozzád. Nagyon sokszor bagatelizáljuk, nagyon sokszor a gyerek el akarja mondani, jelezni szeretné felénk, és nem azzal fog indítani, hogy hát János bácsi azt kérte, hogy kapjam be a kukiját, hanem elkezdi mondani a történetet az elejétől, és hogyha már mi az elején azt mondjuk, hogy ugyan, hagyjad, akkor nem fogja végigmondani a történetet. Tehát a pedofilok kiszűrése az rettenetesen nehéz történet. Az, hogy mi a gyerekeinkre odafigyeljünk, és ezeket a jelzéseket komolyan vegyük, az viszont egy részünkről elvárható figyelem.
Abszolút, abszolút. Visszatérve itt a dologban, azzal kapcsolatosan léteznek a statisztikák, hogy akikben ilyen késztetés van, és akik ezek közül megélik, az körülbelül milyen arányban van?
Hát erről azért nem lehet statisztikát mondani, mert nem tudjuk, hogy mennyien élik meg. Nagyon gyakori az, hogy ugye a családon belüli az elterjedtebb, a családon belüli visszaélés, hogy ezt egyszerűen nem jelentik. A családon belüli visszaélés az, amikor a kislány elmegy fürdeni, és a nagypapa az mindig bemegy, mikor a kislány fürdik. Ez ugyanolyan visszaélés a testtel. Vagy nagypapa felajánlja, hogy megtörölgetem a kislányt. Mindegy, hogy ez most 8 éves, vagy 12 éves.
Vagy a pubertáskorú unokahúgát valaki úgy ölelgeti, vagy úgy fogdossa, hogy ugyan nem közvetlenül, de mégiscsak azért...
A családon belüli visszaéléseknek a kiderülése az nagyon-nagyon alacsony. Ezért nem lehet megmondani, hogy mennyien élik meg. Ugye ott aztán pláne biztosra megy. Gondoljunk bele egy ilyen gyermeknek a kiszolgáltatott helyzetébe. Apám, nagyapám, nagybátyám, bátyám, ugye? Így ért hozzám. Ha én ezt elmondom, akkor a családunk sérülni fog. És ezért nagyon sokszor ezek nem kerülnek ki. Sokkal gyakrabban kerülnek ki azok a visszaélések, amik intézményi rendszeren belül történnek.
Kivéve, ha állami eszközökkel eltusolják ezeket.
Hát ugye az elején nem beszéltünk arról, hogy a pedofiliának van egy politikai aspektusa is, és ez pedig az, hogy következetesen használják a pedofiliát valamiféle elrettentésre, hatalomgyakorlásra. Ennek az egyik legkézzelfoghatóbb igazolása vagy bizonyítéka az, hogy nem a pedofilia felszámolására törekszenek. Nem a pedofilia megszüntetésére törekszenek, hanem a pedofilia visszaszorítására törekszenek, hogy legyen pedofilia, amivel lehet riogatni az embereket. Természetesen nagyon nehéz megszüntetni a pedofiliát, de lennének módszerek arra, hogy ez egy transzparens módon megvalósuljon.
De akkor, egy kérlek.
Amitől a pletizmográf kapcsán beszéltünk, hogy ha én egyébként nekem nincs ilyen késztetésem, akkor nagyon sokan választják ezt, azt az utat, hogy nem hogy a gyerekek közelébe akarnak lenni, hanem éppen a kísértéstől nagyon távol akarnak lenni. Magyarul, ha vállalja valaki azt, hogy egy péniszpletizmográf vizsgálatot bevállal, azért, mert ő azt mondja, hogy én úgy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, hogy nekem nincsen ilyen késztetésem, azzal például teljesen jó ki lehet.
Jó, mert azt mondanád, hogy például bizonyos szakmákhoz, pedagógusnak, gyermekvédelemmel, különböző segítő szakmákban egyszerűen, vagy edzőnek csak az mehetne, akinek van egy ilyen fajta.
Ez egy radikális megoldás, de igen.
Aha. Igen, ezért ennek van egy nagyon komoly veszélye, amúgy azzal együtt, hogy valószínűleg akinek tudja magáról, hogy nincsen ilyen, az bemerülni, de hogy vajon valaki, aki ezzel nem szembesül soha, akkor kénytelen szembesülni.
Én azt gondolom, hogy olyan nincs.
Nincsen.
Nincs. Tehát, hogy ez pontosan arról is szól, hogy mindannyiunknak, tehát egy kisgyerekként mi a korosztályunkat is vonzónak találjuk. Persze ők vonzónak találjuk az idősebbeket is, de azt nem feltétlenül szexuálisan találjuk vonzók. Tehát van egy tudásom arról, hogy mit tudom én, ott van valaki Pistike, mit tudom, 14 éves, és a Pistike nem a 14 éves lányokat nézegeti, hanem a 8 éves ugának a barátnőit.
Igen.
Nincs olyan, hogy nincs tudása róla, olyan van, hogy ezt a tudást valahogy elfolytja.
Világos.
És egyébként meg azt gondolom, hogy tartozom annyival a társadalomnak, hogy ha tudomásomra jut, még akkor is, hogyha ezt úgy folytottam el, hogy akkor nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, ahol én ártani tudok embereknek. És ez minden szakmára igaz. Hát ha fölmerül az, hogy én nekem valami olyan problémám van, ami lehetetlenné teszi
azt, hogy mondjuk én... repülőgépet vezessél, akkor... mondjuk epilepsziás rohamaid vannak, akkor nem viszem pilotának, akkor nem mehetsz a pilotának.
És hogy nem azért, mert én ne szeretném azt csinálni, hanem azért, mert veszélyeztetnénk más embereket.
Igen, ez nagyon izgalmas, és valószínűleg nagyon radikális lépés lenne. Egy picit talán még beszéljünk arról, hogy ha itt tényleg mondjuk 1-5-10%-ról beszélünk, nyilván van egy olyan réteg, vagy lehet egy olyan réteg, aki ezzel a készletésével küzd, ahogy a definíciónak a második felében mondtad, nem éli meg, nem csinál ilyet, nem akar pedagógusnak menni, nem akar gyerekekkel foglalkozni, de mégis ott van benne valami fajta készletés. Meg lehet-e ezt valahogy a mostani bármilyen fajta pszichoterápiás vagy egyéb módszerekkel ez dolgozni, át lehet-e dolgozni, hogy mondjuk... valaki ezeket a készletéseit megszüntesse, aki mondjuk tényleg ezzel akar valamit kezdeni.
Erre mondtam azt, hogy amennyiben ez egy genetikai kódoltságú dolog, ahhoz nem tud hozzányúlni ez 2021-es kutatási eredmény, akkor ezek a beavatkozások azok, amikor megpróbálják például a tesztoszteron szintet csökkenteni. Tehát itt már gyógyszeres beavatkozásokról beszélünk annak érdekében, hogy magát a vágy irányultságát, azt nem lehet megváltoztatni. Ha a vágy irányultságát nem tudom megváltoztatni, akkor a vágyat kell tudjam csökkenteni. Ez sokkal inkább erről szól. Az, ami egy kondicionálásnak az eredményeként jött létre, és megint csak itt ugye azért az szokott lenni, hogy van neki pedofil vágya, meg van neki nem pedofil vágya, tehát ez a nem kizárólagosság. És akkor ott lehet pszichoterápiás módszerekkel olyan viselkedésterápiás intervenciókat alkalmazni, ez a legelterjedtebb, ahol ezt aránylag jól lehet kezelni. Az aránylag jól az azt jelenti, hogy szinte biztosra lehet mondani, hogy ő nem fogja megélni ezeket a vágyakat, és szinte biztosra lehet mondani azt, hogy ez nem fog neki különösebb szenvedést okozni. A szinte biztost azt azért mondjuk, mert biztosat ilyet nem lehet kijelenteni. Márpedig a társadalom azt szeretné hallani, hogy biztosan nem lesz ilyen.
És nyilván ebben az esetekben, ha most a második típusonál beszélünk, ott azért ez egy fontos dolog, hogy valaki ne kerüljön olyan helyzetben, ahol, tehát hogy ne legyen kitéve ennek a helyzetnek. Tehát tényleg, oké, akkor ne válaszoljon a szakmát, ne legyen olyan illetszakasz, amikor neki gyerekek akár a felügyeletére vannak bízva.
Én azt gondolom, hogy most egy nagyon radikális és elméleti megoldásról beszéltünk. Nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás, és nem gondolom, hogy a megoldás az nálunk lenne. Egy lehetőséget vázoltunk föl sok közül, ami megoldást jelenthetne. Én már most látom, hogy mennyi komment lesz majd, hogyha ilyen egyszerű lenne a megoldás. Nem egyszerű megoldásokat mondtunk, és csak ez egy podcast beszélgetés, ahol nem kiforralt megoldásokkal állunk elő, de azt érteni kell, hogy magának a pedofiliának a léte az nem egy újkori találmány. Az nem újkorban jött létre. Az nem a nyugat métejezése.
Sőt, hogy tovább menjünk, alapvetően ennek nincsen semmilyen fajta emberi viselkedés ez a dolog. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ugye vannak olyan főemlős fajták, ahol kimutatható, hogy felnőtt nemileg érett példányok rámozdulnak, még éretlen példányokra is, és ez ugyanez megvan a főemlősöknél, és legalábbis a bonóboknál egyértelműen tudunk ilyen dolgokról. Tehát nem erről van szó, hogy ez egy emberi deviancia lenne, azzal együtt, hogy a mi társadalomban az természetesen ez egy teljesen elítélt viselkedési forma. Hogyha megnézzük ennek az értelmezését, ugye azt látjuk, hogy ha most csak itt az európai kultúrkörnek a gyökereibe megyünk bele, hogy voltak olyan időszakok, ahol ez sokkal tágabban volt értelmezve, magyarán éppen a serdülőkornak a szélétől, akár itt éppen, hogy csak mondjuk az első menstruációs időpontjától, és adakas esetben fiatal fiúkkal, bizonyos társadalmakban, bizonyos társadalmi osztályokban ez nem tartottak egyáltalán megvetendőnek, vagy ajánljuk figyelmükbe például az ókori Görögországból készült két részlet adásunkat, ahol német György professzorral is beszéltünk ezekről a témákról. Ugyanez máshol egyfajta hatalomnak a kifejezése volt, egy társadalmi osztály, egy fősőbb társadalmi osztályba tartozó személy, akár rabszolgáit, akár a saját szolgáival, és itt most sajnos fiatal fiúkat, fiatal lányokat, gyakorlatilag szinte azt csinált, amit akart, és senki nem nézett, tehát miatt furcsán rá. De olyan léteznek ennél sokkal számunkra nagyon extrémebb törzsi társadalmak. Te mondtál egy példát, ugye ezzel kapcsolatosan valamelyik afrikai törzsel kapcsolatosan.
Nem afrikai volt, hanem a Új-Guinea környékén a szimbari törzs, ahol a 8 éves fiúkat elválasztják, vagy elválasztották egészen a 80-as évekig élt ez a hagyomány. 8 éves fiúkat elválasztották az anyuktól, férfi közösségben nevelkedtek, és a férfi közösségben a náluknál idősebb fiúkat orálisan ki kellett elégíteni, mert az ondó volt a férfiasságnak az a fajta váladéka, amit le kellett nyelni azért, hogy ő férfivá váljon. És ez abban a kultúrkörben nemhogy elfogadott, hanem elvárt cselekmény volt. 14-16 éves korukban ezek a fiúk megházasodtak, és utána nem végeztek sem homoszexuális tevékenységet. Más kérdés, a következő generációt ugyanilyen, a mi fogalmaink szerint pedofil cselekménnyel sújtották.
Igen. Ami, mondom, ami abszolút európai kultúrkörből nézve, vagy nagyon, az a legtöbb kultúrkörből nézve nagyon bizarr és nagyon furcsa szokás. Tehát azt jelenti, hogy ez a magában emberi viselkedésként létezik. Az más kérdés, hogy nekünk kulturálisan nem kell ezzel kapcsolatosan, azon kívül, hogy tudomást veszünk, hogy léteztek ilyenek, vagy léteznek ilyen szokások, nekünk európai kultúrkörben ezt nem kell elfogadnunk, és nem kell tolerálnunk.
Abszolút nem, és nem is toleráltuk. Tehát ugye az, mondtam, ez a 80-as évekig, a 70-es években még biztos volt, a 80-as években már nem vagyok biztos benne, de azt viszont tudjuk, hogy az 1500-as évekből Magyarországról, hogy olyanokat, akik gyerekekkel fajtalankodtak, azokat kivégezték. Igen. Egyébként eléggé drasztikus módon, tehát hogy elrettentő módon. Nyilván a pedofiliával való szembeni fellépésnek van egy elrettentő része is. Tehát minél elrettentőbb valami, annál inkább fogja ezt a fajta cselekvést kontrollálni. De ennek van egy másik része is, ez pedig az, hogy hiába fenyegetek én valakit nagyon komoly büntetéssel, hogyha a lebukás veszélye kicsi. És ugye erre mondtam, hogy azért választanak olyan tevékenységeket, főleg az intellektuálisan magasabb szinten lévő elkövetők, mert ők tudják azt, hogy hogyan kell ott úgy viselkedni, és hogyan kell úgy manipulálni, hogy a cselekményük az ne derüljön ki. Hát gondoljunk bele ebbe a mostani történetbe is, hogy az volt az igazán megdöbbentő, hogy János bácsi az visszaélt a gyerekekkel, és volt mellette Endre bácsi, aki pszichológusként és tekintélyként elkezdte a gyerekeket arra biztatni, hogy vonják vissza a vallomásukat, és tagadják meg azt, ami velük történt. Ezt nem lehet minősíteni rosszabbnak, mint a pedofil cselekményt, de azt azért lehet látni, hogy ez a hatalmi dinamika, amelyik ennek a leplezésére szolgál, az nagyon jól működik, és hogyha a lebukástól való félelem nem hat visszatartó erőként, akkor ezt folytatni fogják.
Igen. És akkor itt záró gondolatnak, ugye, talán amit leginkább a hallgatóink felé tudunk mondani, hogy nyilván a pedofília, vagy bármifajta ilyen késztetés, ebben nem lesz, senkinek nem látunk bele a fejébe, egy másik embernek a fejébe. Amit tudunk tenni, hogyha saját gyerekeinkre, hogy odafigyelünk, hogy olyan kommunikációt, olyan kapcsolatot ápolunk velük, amiből figyelünk a jelzéseikre, a viselkedésükre, figyelünk arra, amit mondanak, látjuk, hogyha érzékeljük, hogyha valami van, ami nem azt jelenti, hogy nekünk rettegnünk kell, hogy mi történik, mert ez oka lehet annak, hogy egy gyereknek egy kicsit megváltozik a viselkedése. De azért itt vannak figyelmeztető jelek, amire oda kell figyelni. A másik fele a dolognak ugye, hogy bizonyos szinten lehet ezzel mit kezdeni, tehát hogyha valakiben ilyen jellegű késztetések vannak, nem éli meg, nem akarja megélni, tudatosan tudja, hogy ez nem jó, és ez veszélyes, és ezzel ő ártana másnak, magának, minden szempontból létezhetnek bizonyos szintű terápiás megoldások, és ahhoz érdemes tényleg jó szakembert keresnie, de ehhez azért nagyon komoly elhatározás kell.
Azt tegyük hozzá, hogy Magyarországon erre nagyon kevés lehetőség van. Uh-huh. Még egy adat eszembe jutott, hogy Németországban van egy önkéntes alapon működő olyan szervezet, amelyik azt a célt tűzte ki, hogy pont ezeket a pedofil hajlamú embereknek segítsen. Uh-huh. Most fejben meg nem mondom, de körülbelül 10 éve áll fönn. Uh-huh. Ez alatt a 10 év alatt 5000 ügyfelük volt Németországban.
Ez egy nagyon komoly szám.
Igen.
Úgyhogy igen, Magyarországon valószínűleg kevés erre képzett szakember van, és illetve nyilván ez egy nagyon kemény terület azok számára, akik szakemberként ezzel foglalkoznak. Egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy egy csomó akár pszichológiával, akár klinikával foglalkozó szakember azt mondja, hogy ez nem az én asztalom, én ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert nem szeretnék erre ránézni. Úgyhogy létezhetnek megoldások, de igazából az emberi kapcsolatoknak a jó fenntartása, az odafigyelés, a tudatosság az, ami talán segíthet. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és ha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!